Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Csütörtöki adásunk témái. A verencei pátriárka a remény erényének újra felfedezésére buzdít pásztor levelében. Kereszt vízzé kísért könnyek. Szent Mónika napján egy tengeri utazás emlékére. Páter Vértesajai László jegyzete. Vallomások címmel Martos Balázs atya emlékerése az évközi 22. vasárnapra.
A velencei pátriárka a remény erényének újra felfedezésére buzdít pásztor levelében. Az Észak-Olasz Egyházmegyében nehezen indul újra a lelkipásztori év az egészségügyi válságot követően. A velencei pátriárka levelében két konkrét javaslattal buzdít arra, hogy a szeretett tevékenységből, a remény forrásából miként induljunk el újra. Szavaival az olasz politikai élethez is fordult. Francesco Morája velencei pátriárka arra hív levelében, hogy fedezzük fel újra a remény keresztény erényét, amely a hiten alapul és a szeretett tevékenységben valósul meg. A bíboros a pasztorális év újraindítása alkalmából tette közzé a dokumentumot. Az újrakezdést a jelenlegi COVID-19 járvány miatt a sivatagon való átkeléshez hasonlította, ami nem lesz könnyű. Ez azonban ne vezessen a könnyen kialakuló kényelmetlenség érzéshez, vagy a kincstári optimizmushoz, annak tudatában, hogy a feltámadt Jézus nem hagyja magára azokat, akik rábízzák magukat. Pusztán ennek az alapvető elemnek a figyelembevétele, vagyis hogy a feltámadt Úr az egyházban él, a remény jele a vírusjárvány idején. A remény nem válhat külön a konkrét, látható és mindennapi szolidaritástól. Ma az egyház társadalmi tanítása nagyon is aktuális. Az emberből kiindulni annyit jelent, hogy az erkölcsi erényekből indulunk ki, amelyek nem válhatnak el a teológiai erényektől, mutat rá a velencei pátriárka. Ferenc pápa szavaival arra buzdít, engedjük megfertőzni magunkat a szeretettel és az optimizmussal, amelynek lényege nem az, hogy az adott helyzeten túlra tekintünk, hanem az életerő, amely által tudunk reménykedni, amikor mások feladják, ahogy a német teológus Dietrich Bonhoeffer mondta. Morája pátriárka abból a tényből indul ki elmélkedésében, hogy Olaszországban a járvány okozta vészhelyzet következtében súlyos társadalmi és gazdasági hatások tapasztalhatók. Az ország egyébként is kritikus helyzetben volt, a lakosság egyre szélesebb rétegeinek az elszegényedése és a bizonytalan munkavállalói helyzete miatt. Még inkább veszélynek nevezte az ország társadalmi állapotát, amelyben az utóbbi években, a statisztikák kimutatása alapján is, jelentősen elterjedt a társadalmi rossz közérzet. Ez azt a kockázatot hordozza magában, hogy végül felkelésbe torkollik a helyzet. A veszély láttán mindenki arra kap meghívást, hogy tegye meg a maga részét. A köz- és magánszemélyek, a vállalkozások, a szervezetek, az önkéntesek, tehát építsenek hálózatot, elkerülve a kifogásokra épülő vitákat, és biztosítva azokat, akik kevésbé védettek és kevesebb erőforrással rendelkeznek. Mindannyiunknak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy újra felfedezzük és újjá építsük a társadalom szövetét, figyelmeztet Morája bíboros. A politika világához fordulva hangsúlyozza. Keresztényként és állampolgárokként olyan politikát követelünk, amelyben kevesebb a veszekedés és nagyobb az összetartás az olyan döntésekben, amelyek az országot, vagyis bennünket érintenek. Olyan politikára van szükség, amely kevésbé nyilatkozik meg a közösségi hálókon és könnyed szlogeneken keresztül, és inkább a tényekben, illetve a józanész által nyilvánul meg. Morália pátriárka azt javasolja az egyházi közösségnek, hogy az új társadalmi vészhelyzettel a kis konkrét gesztusok segítségével nézzen szembe, amelyek az özvegy evangéliumi logikájának felelnek meg. Kevesebbet dobott be a templom persejébe, anyagilag tehát kevesebbet adott az őt megelőzőekhez képest, De valójában Jézus felhívja a figyelmünket, hogy sokkal többet adott azoknál, akik hatalmas összegeket adományoztak. A pásztorlevél azzal a kívánsággal zárul, hogy Velence alapításának 1600. évfordulója a jelenlegi társadalmi és gazdasági újraindulás idején alkalmat ad arra, hogy ennek az egyedülálló városnak a jövőjét megtervezzék, amely a vízre épült, és egy egyetemes város, amely az egész világé.
Keresztvízzé kisírt könnyek. Szent Mónika napján egy tengeri utazás emlékére. Páter Vétes Olyai László jegyzete. Onnét néztem a vízre, Osztia kikötője közelében, ahova egykor befutott a hajó Kartágóból, fedélzetén a fiatal Augustinusszal. A part ma sem különleges, homok dűnék futnak a partra, zöld tányérpíneák sorjáznak, de azért ez a part ma is rendkívüli. Messze, ahol elvész a láthatár, kezdődik a végtelen, és arra felé sejtjük a túlsó partot. Akármelyik parton is állunk, az a túlsó part mindig ott van szemközt, és szeriden csalogat. Talán ez a titka annak, hogy minden további nélkül órákon át el tudunk ácsorogni a tengerparton, mert vonzásba kerülünk. A végtelen vonz. 383. novemberében járunk. Ágoston 29 éves, érett férfi. Édesanyja Mónika 52 éves, három gyermek anyja, akiket mind Krisztusnak tartogatott. Mulier fortis, erős asszony, de a fia is erős, Filius fortis. Búcsúzásukról, Ágoston útrakeléséről a vallomásai szólnak a negyedik könyv 8. fejezetében. Ezt olvastam ma reggel ott a parton, a tenger mormolása mellett. Fölszította bennem uram az elhatározást, hogy Rómába költözzek, és ott ugyanazon a katedrán működjek, mint Kartágóban. Nem mulasztom, megvallom előtted, mi érlelte elhatározásomat, mert ebben is érteni és magasztalni kell irgalmadat, amely mélységes rejtőzködésedből mindig segítünk. Ágoston Istenben olvassa önmagát, és így utólag, visszatekintve, mindent egyben lát, amit ő akart, amire anyja akarta rávenni, és végül amire jutott, az Isten segítségével. A retorika fiatal tanára azért hagyta ott kartágói tanszékét, mert már nem tudta elviselni a tanuló ifjúság züllött szabadosságát. Nemrég még közéjük tartozott, de eltelt, ahogy írja, az őrjöngő csatározásokban. Mint megengedett dolgot művelik az olyat is, amit örök törvényed soha meg nem enged. Ágoston az említett természettörvényre hivatkozás jegyében ma szóról szóra megismételné kijelentését. Rómába azért igyekeztem, mert ott valamennyi szemtanú állítása szerint, írja, ilyesmi nem fordul elő. Rendes és igényes diákoknak komolyan akar tanítani, de azért becsületesen hozzáteszi, én pedig, mivel itt Kartágóban utáltam már az igazi lelki nyomort, ott Rómában kívántam a hamis boldogságot. Ezt érzi meg benne Mónika, és utána megy a fiának Kartágóba, hogy lebeszélje az útról. De távozásom és odautazásom okát csak te tudtad, Istenem. Sem nekem, sem anyámnak ki nem nyilatkoztattad. Anyám keservesen siratta távozásomat, és elkísért egészen a tengerpartig. Ott kijátszottam őt. Mindenáron vissza akar tartani, vagy velem együtt útra kelni. Azzal ámítottam, hogy egyik barátomat nem akarom itthagyni, míg kedvező széllel ő is tengerre nem száll. Hazudtam anyámnak, ennek az anyának, és megszöktem tőle. Te ezt is megbocsátottad, és irgalmasan átmentettél engem. Undok bűnökkel teljes embert a tenger hullámain, hogy elérve kegyelmed vizét megfürödhessek benne, és elapadjanak anyám szeméből a patakok, amelyek napról napra a földet áztattak mindenhol, ahova arcát fordította. A fiú nem tudja elfelejteni anyja könnyeit. Ám eszmélésében, és ebben áll Ágoston egyedülálló zsenie, csodálatos egységben folynak össze az egyébként különálló részek. Elindul, és a novemberi szél ráfröccsenti arcára a mérgezült hullámok sós vizét, de ő egyre csak anyja könnyei pergését látja. Ebbe oldódik a sajátja is, ám mindez csak arra jó, hogy fölismerje a kegyelem vizét, amelyet Milánóban majd Ambrus püspök csorgat rá. A vallomásai valójában ilyen egybenlátás, mint János tekintete az üres sírban. Látott, mert látta a gyolcsokat és a szudárium kendőt. Látott és hitt. A fiú folytatja anyjáról. Nem akart nélkülem hazatérni. Alig vehettem rá, hogy az éjszakát hajón közelében, Szent Ciprián sírkápolnájában töltse. Ugyanazon éjjel titokban elindultam. Ő ott maradt. Ott maradt sírva, imádkozva. Mi egyebet kérhetett tőled, Istenem, olyan keserves könnyekkel, mint azt, hogy akaszd meg elhajózásomat? De te mélységes végzéssel a lényeget hallgattad meg kéréséből. Nem adtad meg, amit akkor kért, hogy engem azzá tehess, amit mindig kért. Leengedem a könyvet a kezemből, és hagyom, hogy megindultam belőlem, és kicsorogjon az én részem. Ágoston vallomásait nem csak olvasom, de részt is veszek benne. Arra kiskápolnára gondolok a Pun tengerparton. Ciprián püspök tropajonja olyan, mint Péteré volt Rómában. Pici sírkápolna, a vértanú győzelme emlékére. Itt ebben marad az anya. Tudja, hogy Ciprián püspök későn tért meg, vagy 100 éve, 46 évesen, 2 évvel később episzkopossá szentelték, és rá 10 évre vértanú lett. Itt topog az anya az éjszakában, amint fia hajója megszalad előle. A fiú így emlékezik. Jött a szél, vitorlány nekifeszültek, és egy-kettőre eltűnt szemünk elől a part, ahol reggel anyám észvesztő fájdalmában panasszal és sóhajjal töltötte meg füleidet. Nem vetted figyelembe. Engem vágyaim szárnyán oda szállítottál, ahol majd megszakad vágyaim uralma, őt meg fájdalma ostorával büntetted, hús és vér szerint való óhajtásáért. Már csak ismétlem az értés kulcsát. Nem adtad meg, amit kért, hogy engem azzá tehess, amit mindig kért, hogy én később megfürödhessek kegyelmed vizében. Ágostont a hajó fedélzetén az Isten átmentette Kártágóból Rómába. Ágostont a kereszt vízben állva az Isten átmentette konok nem hitéből a Szentegyházba. Ágostont az Isten anyja könnyei láttán mentette át. Szent Mónika, sírj és könyörögj, érettünk is. Most vallomások címmel hallgassák meg Martos Balázs atya emlékezését az évközi 22. vasárnapra.
Jeremiás könyvének 20. fejezete a próféta keserű magányának és könyörgésének tükre. A fejezet azzal kezdődik, hogy Jeremiást egy bizonyos fásúr pap az úrházának fő felügyelője megvereti, aztán kalodába vetteti. Amikor másnap kiengedik, Jeremiás fásúr vesztét, idegen földön való halálát jövendöli. De mindjárt ezután, a látszólagos elégtétel után egy hosszabb panaszének kezdődik, amelyben a próféta elidegenedni látszik Istentől, a környezetétől, próféta hivatásától, végül még saját magától is, hiszen a fejezet végén megátkozza születése napját. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Jeremiás másutt is panaszolta már, hogy Isten olyan lett számára, mint a csalóka patak. Jeremiás csalódott. Úgy érzi, Isten nem tartja meg a szavát, amellyel neki védelmet, szavának erőt és hatalmat ígért. Jákob küzdött az Úrral és győzedelmeskedett. Áldást nyert magának és utódainak. De Jeremiás szerint Isten erőből legyőzte őt, elvette szabadságát és reményét. A proféta egyszerre okolja Istent és saját magát. Keserű, mert kihátráltak mögüle, és mert a saját végessége, a saját tehetetlensége is bántja. A fordítók különféle árnyalattal adják vissza az első héber szó értelmét. Rászedtél, becsaptál, megcsaltál. Utóbbi kifejezés, párkapcsolati áthallása valószínűleg a héberben is megvan. A vád minden esetre eleven. Nem biztos, hogy Jeremiásnak igaza van, de biztos, hogy szívből beszél, tele van csalódással. Miért is? Úgy tűnik, harapófogóba került. Küldetése szenvedést tartogat számára, bárhogy is dönt. Ha engedelmeskedik, ha hirdeti az erőszakot és romlást, nevetségessé lesz, gúny és csúfolódás vár rá. Ha viszont kiutat keres, ha nem törődik vele, akkor belül gyullad perzselő tűz a szívében. Az addig kívülről fenyegető fájdalom a belsejét, csontját, szívét járja át. Küldetése nem ígér elismerést. Ez a küldetés mélyebben és fájdalmasabban kötelez, mint valami felszínes munka. Látszólag eltiporta már a személye szabadság határait, legalábbis, ahogy a proféta most megéli. Nem lehet, nem érdemes visszatáncolni, nincs kiút, és mindez ki tudja, hova vezet. Az elbeszélő kerethez lazán illeszkedő panasz, illetve a szöveg rokonsága zsoltárok nyelvével többekben felvetette a kérdést, vajon valóban Jeremiás szavait olvassuk-e itt, nem inkább olyasfajta zsoltárt, amelyet akkoriban többféle szenvedő ember vagy egész Izrael is imádkozhatott. Ha hajlunk egy ilyen értelmezésre, akkor a nép olyan felfogásából kell kiindulnunk, amelyhez a küldetés, a prófétai megbízatás, az Isten szava iránti felelősség is hozzátartozik. Hiszen Jeremiás nem betegségre, nem egyszerűen igazságtalanságra, még csak nem is a nagyok és hatalmasok érdekeit sértő beszédének következményeire panaszkodik, hanem egyenesen az Isten szava miatti elvettetésére. Az Úr szava minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra, mondja. Ebben hasonlít az Úr szenvedő szolgájához, akiről Izajásnál olvasunk, és aki szintén tanít, aki a nemzeteket is visszaviszi Istenhez, aki engedelmesen megnyitja fülét, és aki végül odaadja az életét. Prófétai panasza viszont még nem jut el a megadásnak és odaadásnak erre a csúcsára. Személyes, legbelülről születő kiáltása mégis Istent keresi, és inkább magát átkozza el, de Istent nem. Csalódik, és éppen csalódásában őriz valamit, Isten jóságának és igazságosságának hitéből, amelyet most nem tapasztal, illetve nem ismer fel. Mi köti össze szakaszunkat az evangéliummal, ahol Jézus szenvedését jövendüli, Péter meg hitetlenkedik. Péter még lesöpri magáról a fájdalmat, tiltakozásában mégis van valami abból a viaskodásból, amelyben a proféta alul maradt. A nagy végszó, a feltámadás ígérete azonban csak itt hangzik el az evangéliumban, mert Isten végül, minden kétkedés ellenére, mégiscsak igazmondónak és hűségesnek bizonyul majd.
Martus Balázs atya emlékedését hallották az évközi 22. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.